A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a Nagy Mű, amelyben minden szombaton egy népszerű hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most az 1988-ban indult Gálvölgyi Show történetét idézzük fel. A műsor a Magyar Televízióban indult, később az RTL Klubon volt látható. A paródiákra és vicces jelenetekre épülő Gálvölgyi Show utolsó részét 2015-ben tűzték műsorra. Összesen 85 epizód készült. Most Gálvölgyi Jánossal beszélgetek. Tulajdonképpen már a Ki mit tud után megszületett az ötlet a Gálvölgyi Show kapcsán. Gyökösi Zsolt nevét olvastam, és ő már ott, ha én jól értelmezem, vagy olvasok a sorok közt, már akkor pedzegette, hogy neked kellene valamilyen műsort csinálni.
Ez nagyon szépen, hogyha így lenne, de ez abszolút nem igaz. De hát a Ki mit tud után nekem fogalmam nem tudta, Ki mit tud után én főiskolára akartam menni, aztán fel is vettek a főiskolára, aztán el is végeztem a főiskolát, az éveket, és aztán jött a televíziózás, úgyhogy én mondtam, hogy Hamlet leszek, meg harmadik Richard, eszem ágában nem ez se paródia, se vidám műfő, mert ez valami borzasztó dolog, és akkor jött egy valami szilveszterűvel, beugrottam, és akkor elkezdtek hívni vidám műsorokba. Ilyen vidám műsor volt a többek között, volt egy ilyen újságíróklub is, akkori nagy újságírókkal, mint a Heti Hetes elődje beszélgettek, csak nem olyan szabadon akkor még abban. Hát mindegy. És jött a Szeszélyes Évszakok, és a Szeszélyes Évszakokban, amit Gyökösi Zsolt rendezett, benne volt egy, nem tudom én, egyszer egy jelenet, két jelenet, és valahogy úgy összeállt ez Gálvölgyi Show, de ugye aztán ez levált, és lett egy főcím, egy fantasztikus főcím, egy ilyen animált főcím, amire én már nagyon büszke voltam, de ez jóval régebben történt. Gyökösi Zsoltot ismertem a Kamara Varietéből, én dolgoztam 68 után, de hát szó nem volt arra, hogy Gálvölgyi Show.
Te azt úgy nagyon, nem azt mondom, hogy megbecsülted, de amikor úgy lett egy ilyen önálló produkció, külön főcímmel, az nagy dolog volt akkor.
Hát nagy dolog volt, mert ilyen, hogy valamilyen valakinek a sója, ilyen, nem, én nem tudom, Endre, te egy felkészült ember vagy, de nem tudok róla, hogy lett volna ilyen, hogy Gálvölgyi vagy Fix Géza Show, úgyhogy hogyne, de ez olyan úri passzió volt, mert amikor a Királyi Televízió volt, akkor havonta készült 4-5, tehát volt rá idő. Aztán, amikor ez már átment egy profi gyártásba, akkor már sokkal kevesebb idő lett.
Te honnan tudtad, hogy milyen legyen? Kik legyenek az írók? Hogy kell ezt ízlésesen megcsinálni? Jó hatásfokkal.
Nézd, hogy ízléses volt-e, vagy nem, azt én nem tudom. Amikor elindult, tehát az, hogy Gálvölgyi Show legyen, akkor emlékszem, hogy a Fészek Klubban én összehívtam karikaturistákat például, meg akiket én ismertem, olvastam a Ludas Matyiban, a régi Ludas Matyiban, és akkor azoktól begyűjtöttünk anyagokat, és akkor abból szelektáltunk, de amikor a Királyi TV-ben voltam a Szeszélyes Évszakokban, azt én úgy kaptam, tehát az nekem olyan sok dolgom nem volt, azt megcsináltam. De hogy az egész elindulhatott, most kezdek ráeszmélni, és mondanám, amit említettem neked, mert elárultak ennyi szakmai titkot, hogy beszélgettünk előtte, itt kéne ülni mellettem Onodi Györgynek. Onodi György, engem még a Thália Színházban voltam színész, amikor megkeresett ez a Onodi György nevű fiatalember, aki a Mafilmnél volt, vagy Movinál volt, igen. És akkor azt mondta, hogy csinálnánk ilyen reklámparódiákat mozikba, és csináltunk is, tehát innen volt nekem egy kapcsolatom az Onodi Györggyel, akivel aztán nagyon hosszú és nagyon gyümölcsöző kapcsolatom lett, tehát az, hogy valami affinitásom van ehhez, mert volt olyan, most nagyon nagy képen hangzik, meg bizonyítani már nem tudom, olyan mozi reklámunk, aminek nagyobb sikere volt, mint utána a következő filmnek.
Ő tevékeny alkotója volt a Gálvölgyi Show.
Ő abszolút szerkesztője, írója, 90%-ban írója volt. Amikor ez már átment profi vállalkozásra, akkor én ebben már nem tudtam írójilag annyira belefolyni, mert időm sem volt rá, mert hát amellett én még, amit ma se tudnak sokan, én játszottam színházban, próbáltam, előadásaim voltak, tehát annyira én nem tudtam ebbe belemenni, a úgynevezett válogatásba, abban már igen.
A válogatás az jó részt nálatok történt, ugye?
Igen.
Azt úgy kell elképzelni, hogy leültettek, lehet, hogy egy kis viszki is folyt.
Nem, akkor nem folyt viszki, nem. Nem, az úgy folyt, hogy az Onodi Gyuri, aki szerkesztőm volt, ő rendeltem, akkor már volt egy nagyobb írói stáb, akikből azóta már hát jó nevű, rossz nevű stand-uposok lettek, mert rájöttek, hogy sokkal jobban járnak, mert megismerik őket, jobban fizettek. Nem tudom, mennyit fizettünk, mondom én, az íróknak. Most már az RTL korszakomról beszélek. Kérek szépen, és akkor az Onódi átválogatta, átszült, és én kaptam egy ilyen anyagot, amit én átnéztem, bejelöltem dolgokat, hogy ez jó. Majd leültünk az Onódi Gyuri, a rendező, Kubinszky Péter, a gyártásvezető, meg én, és elkezdtük nézni. Azt mondtam, hogy hát gyerekek, ez nagyon-nagyon. Ledobtuk, ez jó, ezt félretettük, ledobtuk, és közben mondom a gyártásnak, hány percnél tartunk, 29 percnek kellett lenni, azt mondja, 14-nél. Hú, mondom, és mennyi, alig van már jóból. Na, mondom, és akkor, na, ez nem is olyan rossz, egy új véget ki kell találni, és akkor, szóval nem lehet havonta 30 percet csupa jót csinálni. Én nagyon sokan nem szerették, és én most látom és tapasztalom, hogy annyi minden került föl a YouTube-ra, talán ezt mondhatom, amire én sem emlékszem, és mindig aktuálissá válnak dolgok. Most például van egy angol nyelvlecke című, vagy angol nyelvvizsga című jelenet, ami úgy megy, amire én nem is emlékeztem, ilyen van, de egy Európai Uniós képviselő vizsgázott angolban, és annak a paródiáját megcsináltam 40 év, hát a fele se gondolt erre, de a futballról mindig az egy örök téma, időjárás, és akkor ezek úgy felbukkannak, hogy nekem nincsenek meg.
Újra nézed őket? A YouTube-on, nem, ha feldobja. Nem.
Ha feldobja, tegnap este valami olyat dobott föl, mondom, én esküszöm neked, ez egész jó, nem is emlékeztem rá. Hát azért ennyi év alatt, hát 88 óta, hát nem tudom hány, száz. Nagyon rosszat, és néha nagyon jót csináltam.
Te menet közben, ha olyan volt, amire most azt mondod, hogy nagyon rosszat, azt te belül érezted, hogy ez most mellé ment?
Nem. Azt éreztük, hogy ez nem olyan erős, de hogyha van benne két erős, vagy három erős 29 percben, azt elviszi. Hát a legnagyobbaknál se látsz olyat, hogy az én, aki imádott Monty Pythonomnál, hát azok négy összejött, ott négy olyan ember, vagy öt olyan ember, akik hát nem másképp járt az agyuk. De mindegy jó cirkuszi műsorban az első szám jó, az utolsó szó a szám jó, középen is kell egy, és köztem úgy elmegy. Persze, azt nem éreztük, hogy rossz lesz. Hát az ember nem megy úgy neki valaminek, hogy hát most csinálok valami rosszat. Úgy éreztük, hogy úgy, de jó lesz.
És az RTL-en, amikor ilyen tömegtermelés volt 12 éven keresztül,
igen,
ott ti magatok is akkor kellett, hogy érezzétek azt, hogy egész egyszerűen nincs akkora kapacitás írói szempontból,
igen,
se.
Ezért lett nagyjából vége, mert íróilag fogytunk ki. Tehát leforgatni már, az már egy olyan profi csapatom volt Seregi Laci operatőrrel, hogy meg a Kubinszkival, meg a Zonódival, hogy az már úgy ment, hogy azzal nem volt probléma. Ezzel volt probléma, hogy hú, de nem jó, ez megint mit írt. Hát megkértük, hogy erről írja, most meg arról ír. Ezzel volt leginkább probléma.
Azt mondtad egy interjúban, hogy bizony voltak olyan számok, amiről azt gondoltátok, hogy hihetetlen nagy siker lesz, és igen, nem lett az, és volt olyan, hogy ti egymás közt azt mondtátok, hogy hát, és orbitálisan nagy siker lesz. Mondasz is egy-egy példát ezekre?
Hát én például azt gondoltam most akkor még a Király TV-be, hogy akkor ott a Juhász előtt zenebuti kömenjen klasszikusában. Azt én nem gondolom, a föl nem merült bennem. Na most az is nagyon fontos volt, hogy akiről csináltad, az népszerű legyen. Nekem van egy nagyon jó paródiám, nem mondom, mert nagyon tisztelem, és szeretem, él, hála Isten. Szerintem állati jó paródia. Az ő műsor nem volt annyira érdekes, hogy az úgy azt mondják, hogy a Rózsa Gyuri, igen, Julianus barát, amit én abból láttam, nejem mindig fővette, azt láttam, hogy rohangál össze-vissza, abból lett életem egyik legnagyobb balhéja, a fene se gondolta, hogy valaki miket lehet belemagyarázni egy egyszerű, nyomorult kis paródiába.
Ott halálra sem megfenyegettek.
Igen, de hát attól kezdve, hogy leveztek a képernyőről, mondta X, aki hát azóta is van. Hogyne. De hát a fene nem gondolt, hogy miben, szóval miket lehet be, az, hogy följelentik az embert, följelentettek olyan dologért, hogy azt mondtam, hogy hát ez ilyen nem létezik, hogy itt élünk. Nem politikai dologról van szó.
Te ezeken tudtál nevetni, betudtad a nagy sikernek, vagy volt, amikor megijesztett mondjuk az Izaura paródia körüli őrület?
Hát te annyiban nem ijesztett, amihez semmi közöm nem volt, Árkus József írta, a Parabolában ment leteltem, és Gábor Gyuso volt. Hát akkor volt, elnézést kérek mindenkitől, 100 olyan elmebeteg, aki írt. Tehát az ember szintű megismerte, na hát ezt megint a Józsi írta be. De hát volt egy rossz érzés az emberek, de nem, a közhangulat nem volt olyan, hogy ebből tényleg lehet valami. De hát a Rózsa Győri paródiából tényleg bázsa számra jöttek a levelek, hogy hol kéne elpusztulnom, hogy kéne a Rózsa Győrinek elpusztulnom. Tehát ott a ország már akkor ketté szakadt, tudod? Úgyhogy de az Izaurálnál egyértelműen Árkussal nem igaz, hogy milyen balhénk volt.
A Benny Hill jelenségről egy picit szerintem beszéljünk, mert szerintem az egy közkeletű félreértés, mint hogyha te azt tekintetted volna alapvetően mintázatnak. Nem erről van szó.
Nem. Arról van szó, hogy volt egy szerkesztő a Magyar Televízióban, még a Király TV-ben, mindig hozzáteszem, hogy nem az Király TV-ben, aki kapott ilyen demo anyagokat Angliából, Németországból, nem tudom, innen, onnan, amonnan, és ő kapott, én nem tudtam, hogy él egy Benny Hill nevű pali, és elkezdett velem csináltatni hasonló dolgokat, mint amit ő megkapott demo anyagban a Benny Hill-től. Volt, ami egy az egyben, hát egy az egyben nem volt az elalapva, de hasonló, de most nem egy nagy kunszt, érted, olyanokat, ha rááll az agyad, de ilyesmire, vagy például karikaturistával iratsz meg dolgokat, amikor nincs szöveg. Akkor ezek a néma geggek, ezek működnek. Azt, hogy aztán, amikor bejött a Benny Hill, azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy ez az olyan, mint a Gálvegy, azt mondták, a Gálvegy olyan, mint a Benny Hill. Hozzá kell tennem, hogy volt egy újságíró Londonban, aki a Benny Hill-től három vagy két házzal odébb lakott, akkor volt egy Reform című újság, és ez az ember ez az újságra megkeresett engem, mint a magyar Benny Hill-t. Kért, hogy küldjek ki kazettát, és egyik este átbattyogott a Benny Hillhez, akinek megmutatta ezt a kazettát, és akkor a Benny Hilltől kaptam levelet, dedikált képeket, és én nagyon-nagyon büszke voltam, és arról volt, hogy lehet, hogy csinálhatnánk együtt valamit, és akkor fogta magát, és akkor húsvétkor meghalt.
Ha ez nem történik meg, akkor létrejön egy találkozó.
Igen. Hozzá kell tennem, hogy miután több könyvet is olvastam Benny Hillről, nem volt egy, őt is olyasmikér, hogy nőgyűlölő, hogy volt benne egy csodálatos, fantasztikus untermanja, egy pici kicsi kopasz ember, hogy ütögeti a fejét, tehát erőszak. Szóval olyan hülyeségeket magyaráztak bele dolgokba, mintha itt élt volna a Benny Hill. Úgyhogy, és amilyen vége lett, már nem neki, aztán ebbe ő bele is halt, a műsorának, hogy behívatta őt a teljes televízió vezetősége, fölöltözött reggel, ami nem volt szokás, hogy akkor most azt mondják, hogy hát gratulálunk, és akkor itt a szerződés a következő 80 évre, és aztán ennyi lett volna közül, csukja be az ajtót maga után. Szóval, hogy ezek a nagy sikerek, ezek nem mindig olyanok, ahogy kinéznek.
De te nagyon szépeket kaptál Benny Hilltől. Tudomásom szerint olyat írt, hogy ha ön a magyar Benny Hill, akkor én vagyok a,
igen. Hát van,
Derika, magyar Gálvölgyi.
Ezt tudom, meg Gálvölgyi Jánosnak mesteremnek Benny Hilltől. Ez tudom igazolni, mert megvan fényképet. Hát ezek semmi gesztusok. Hát ez, már egyszer mondtam, hogy bejön hozzám, most nem akarok senkit meg, egy albán humorista, és azt mondja, és akkor azt mondom, hogy hát ez nem áll semmiből, de én a Benny Hilltől tényleg meg voltam hatva, és nem tudtam akkor még, hogy van például az Atkinson, nem tudtam a Monty Pythonról, ami előbb volt, mint a Benny Hill, és szerintem a mai napig sírva, én nekem az maga a csoda, mint humor. A Benny Hill-t, ha ma visszanézem, bizony kicsit már döcögős, kicsit pocakos, nem a Benny Hill, maga az, amit csinált. És akkor jött az Atkinson, a Mr. Bean, akit én eleinte, amikor megláttam, csodálattal néztem, azt mondtam, hogy ez baromire tudja a szakmát, de tudja a szakmát, fogalmam is, mit lehet röhögni. És amikor egyszer kim voltam Londonban, csupa Mr. Bean jött velem olyan fél egy körül szembe, tudod, öltöny, nyakkendő, ing, mezítláb feküdtem a parkban, ettek, és olyanok voltak, és akkor mondta, aha, ja mondom, hogy ő ezt csinálja. Úgyhogy az Atkinson-t aztán nekem még sikerült látnom a pisztolybérben, mint fegint, hát a magas iskola.
Azt mondod színészileg? Pedig láttál pár fegint?
Hogyne. Hát a Rómudi, aki a fegin volt ugye a filmben, és mindenki, aki azóta jön, mint a operász fantom, mert csak úgy lehet eljátszani, csak ahogy egyszer azt valaki letette, a Rómudi letette a fegint, és láttam másra is a fegint. Az Atkinson volt az, aki bejött valaki. Tudod, szóval, és nem azért, mert jó volt a Ron Atkinson, hanem mert bejött a fegint. Na, ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a bizonyos valami, hogy valaki vagy be tud jönni, vagy olyan, mintha ki se ment volna.
Neked népszerűségben, akkor mondjuk a 80-as évek végén, istentelen sokat adhatott. Igen. Szerinted a színészi, a színpadi pályád, az megsínlette?
Igazából én úgy érzem, hogy nem, mert amit én vádként megkapok, hogy hát csak vígjátékokat játszottam, jó, azt már nem tudják, hogy 300-szor, vagy 400-szor, vagy 150-szer, hogy ezt milyen baromi, de ez nem is tartozik senkire. Nem sínlettem meg, mert a filmben sínlődött meg az arcom, amire nem volt semmi szívfájdalmam, hogy elhasználódott, úgymond az arcom, mondta egy filmrendező, meg mondtam, hogy akkor dolgozzon egy Singer varrógéppel. Tehát én azért akartam mindenáron lenni, hogy ismert legyen az arcom. Aztán csinált is ilyen Singer varrógéppel, a tévé, mindegy, nem is ez a lényeg, bizonyára, hogy de hozzá kell tennem, amit nagyon okosan mondott egyszer valaki, talán az Alföldi Robi, hogy bizony attól, hogy engem láttak a televízióban, attól esténként bejöttek hárommal több jegyet venni, mert azt mondták, megnézzük ezt a... Ott röhögtünk. Én most a Pierre Bezúvot játszottam. Szóval, hogy nekem ez jót tett. Az én, akik akkor szerepeltük. Egy tévé volt, ne felejtsd el. Az RTL-nél már más volt, mert ott volt egy verseny.
Igen, de a 80-as években, 90-es években szerintem sok jeles magyar színész lehetett, de a televízióból nagyon keveseket ismertek. Tehát még a mai optikából is visszatekintve, az valami egész más dimenzió lehetett, akkor sót csinálni.
Igen, hát nem is volt senkinek az ég egy világon, tehát hogy nekem ez hogy jött össze, hogy nem jött össze, én borzasztó hálás vagyok, most nem a reklámája, akik itt ülnének mellettem, akiknek ezt én köszönhetem, hát senkinek ilyen műsora nem volt, mint nekem. Hát nagyon sok kollégám részt vett vidám műsorokban, jelenetekben, de hogy ez így összeálljon Gálvegyi Sóvá, ez tényleg Gyökösi Zsolttal indult, és aztán a Kós Gyuréka fejeződött be.
Szerinted volt olyan időszak, akár ennek köszönhetően, amikor mondjuk ez a mellényeden meglátszódott?
Nem. Esküszöm, hogy nem. Én azt hiszem, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, de az soha nem volt bennem, hogy itt megyek én most. Nem, ez nem volt bennem soha.
A paródiák voltak elsősorban, legalábbis én így gondolom, ami úgy igazán megmaradt az emberek fejében. Igen. Volt olyan, aki úgy nagyon megsértődött ezen? Én kettőt tudok, de kíváncsi vagyok, hogy találkozik-e az emlékezetünk.
Olyan a nagyon megsértődés, nem, kettőről tudok én is, de a többiekről nem. Tehát én, hát most megint mondom, a Rózsai nekem a mai napig nagyon jó barátom. Nem volt, akitről beszélünk, egy hölgy volt, a másik egy úr volt, de az sem volt olyan nagyon komoly megsértődés. Hirtelen fölkapták a lábizet. Egy jó paródia, én ha nézek egy külföldi adón valakit, vagy a YouTube-on, és én röhögök, mert nem tudom, hogy ő kit, de tudom, hogy baromi jót csinálja. Azt, akit éppen csinál, akit én nem is ismerek, de akkor egy paródia, ha azt mondta, hogy hát ez tényleg pont ilyen hülye, de akkor jó.
És akik megsértődtek, üzentek, vagy visszahallottad?
Nem. Ja, hát bocsánat, hát volt nekem, az már az RTL volt, a Zambó Jimmy, akivel én életemben nem találkoztam, se előtte, se utána, aki nagyon-nagyon megsértődött rám. De hát nem jutott el fizikálisan hozzám.
De terve volt?
Állítólag a rossz jelvek szerint igen, úgy ment be, hogy most megölöm, nem tudom, és akkor mondták, hogy azért ez egy nagy dolog, hogy a Gál, és akkor erre úgy lenyugodott, állítólag nem, és kapott egy dedikált fényképet, küldettek velem egy dedikált fényképet.
Ami őt kiengeszteli.
Igen.
Vágó nem sértődötte meg.
Nem. Akkor nem, ő sok minden, én megsértődött a Vágó Pista, azért speciál nem. Nézd, annélkül, hogy megbántanék bárkit, akinek egy csöpp esze volt, van és lesz, az tudja, hogy baromira népszerűsít egy jó paródia. És ezt az én általában szeretett, tisztelt Szinetár Miklós mondta, hogy a Rúzsa Sándor, amit most ismételnek valamelyik csatornán, hát nem volt, de amikor a Hofi megcsinálta a Rúzsa Sándort, a Bakfittyet, akkor egy ország azt mondja, nézzük már meg az. Szóval ilyen volt, tehát akinek esze volt, az tudta, hogy a jó paródia népszerű. Én hozzá kell tennem, haragból, gyűlöletből soha. Volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy csinálj már rólam, mondom, nem tudom. Mert vagy nem érdekelt az illető, vagy annyi indulat volt bennem, hogy azt nem. Boxolni és paródiát csinálni haragból soha nem szabad. A paródia egy karikatúra, ami nagyon megvastagítja a vonalakat. Tehát ha neked lenne modorosságod, akkor azt kellene valahogy nekem, nem tudom, vastagabban meghúzni. Tehát, de nem, egyelőre még nem tudok úgy.
Nem tud?
még nem tudok.
Valaki ezt állítja. Azt olvastam, hogy volt olyan színész, aki nagyon szeretett volna jönni a Gálvölgyi Show-ba, te nemet mondtál, és volt olyan, aki te hívtál, és ő azt mondta, hogy hát János azért a Gálvölgyi Show-ba.
Ne. Kettő ilyen volt, még szerintem emlékszem rá, mind a kettővel Később dolgoztunk, kiírtam magamnak, fönn van a, tehát ellenőrizhető, nem én találtam ki, 90, több mint 90 kollégám volt a Gálvölgyi Showban, és ezek között volt olyan, nevet nem mondok, és nem is, nem tudom én, segédszínész volt, akitől karácsonykor kaptam egy lapot, hogy köszönöm a gyereknek, meg tudtam venni a nem tudom én miért. Tehát nem azt mondom, hogy én olyan áldott jó ember voltam, de az Olódival mindig néztük azt, hogy ki az, aki le... Hát mit tudom én, a gesztesével, akiben volt a gyúrunk vazza, ami nem az én találmányom, ami olyan baromi népszerű lett, hogyha nekem egy csöpp eszem van, Gorboly Tamás találta ezt, hogy gyúrunk vazza, ha levédetem, akkor már lenne 4 forintom belőle, mert ez... A szeretem a focit, ami egy másik műfajból jött, ha levédetem, de hát zoknitól kezdve korsón át volt a gyúrunk vazza, mai napig, de kaptam Szegedről egy nyelvész professzortól, hogy nagyon hálás azért, hogy egy bizonyos magyar kifejezést, a vazét, ezt, de nem mondom, Gorboly Tamás találta ki. Tehát nem az, hogy én valami jó ember voltam, hanem a kollégákat, akit tudtam, hogy nagyon, hát meg két mondatra be tudom, hívjuk be, nem tudom én mi.
És általában ezek anyagi szempontok voltak? Tehát segítsetek rajtuk?
Nem, voltak fix emberek, voltak 3. A Benny Hilltől aztán, amikor már láttam Bennyt, egyet voltam, hogy kell, Forgács Gabit be kell említenem, tehát kell egy jó Unterman, ami nem lenézés, a jó Unterman az borzasztó. Tehát a Hacsek és Sajóban inkább a Hacsek a viszi a poénokat, és a Sajó adja alá. Kell egy Unterman, aki nem akar főszereplő lenni. De volt olyan kolléga, édesem meghalt, jött a gyártás hozzám, azt mondta, baj van vele. Mondom, mi baj van vele? Minden Gálvölgyi Showban volt. De már volt a Király TV-ben, és áthozta magam, mert nagyon jó figura volt. Azt nézzek, ennyit kér. És leraktak elém egy számot, 5-szöröse volt annak, amit én kaptam, és én sem kaptam olyan nagyon sokat. Hát mondom, az illető meghűlt, mondom, hát szóljatok, hogy jöjjön ide hozzá. Mondom, figyelj, én ezt elintézem neked, hogy megkapd egyszer, soha többet nem fogsz jönni, melyik a jobb? Hát akkor jönnék a legközelebb. És hát ilyenek voltak, tudod. De nem ez vezetett, hogy akkor én most olyan jó ember vagyok, hanem volt, nem azt, hogy rang volt, népszerűség volt X-tek benne lenni, mert megismerték másnap a boltban, és kapott egy fél kiló citromot.
Aki nemet mondott, mondván, hogy hát nem akar ilyenbe, azt később meg bánta?
Nem kérdeztem meg soha többet, pedig az egyikkel még aztán nagyon-nagyon hosszadalmas, jó szimpadi partnerségi viszonyban is voltunk. Nem kérdeztem meg soha. Te nézd, hát a Gálvölgyi Show annak idején annyi kritikát kapott, rossz kritikát, de olyat azért akkor olvastam például jó kritikát magamról, amikor nem voltam. Tehát azt hitték, hogy az idei szilveszteri műsor, amikor még nagyon gyenge, hogy Gálvölgyi Show, de nemrég találkoztam valakivel, nem mondom meg, egy nagy intézménynek a nagy vezetőjével, aki azt mondta, hogy olyan jók voltak régen ezek a Gálvölgyi Show-k, hogy de miért nem csinálsz olyanokat? Mondom, melyik csatornára gondolsz? Család, jól van. És itt megszakadt a beszélgetésünk, tudod. Nem szere, akkor nem, és mondom most visszatérve magamra, meg a YouTube-ra, hogy most láttam, hogy emberek, hogy én nem tudom, hogy kell fölvenni, vagy föltenni, hogy ez azért valami emlék csak, vagy nézem a nézettséget 50 000, 70 000, 140 000, 200 000, hát mondom, akkor hát valami nyoma csak maradt ebben.
Ugye ez elkezdett egy idő után profivá válni, még a Magyar Televízióval. Mekkora szerepe volt mindebben Rózsa Györgynek? Mert hogy ő volt a producere?
Rózsa Györgynek nagyon nagy szerepe volt, akkor volt, azt hiszem, a Hangkísérlemér korszakban, hogy producer irodák lettek, ez volt a Rózsa produkció, egy ilyen rózsaszállal, és a Gyuri nekem a legjobb producerem volt.
Milyen értelemben?
Amit ő kiharcolt, tehát adásidőtől kezdve én tanulja voltam annak, amikor beraktak egy nagyon rossz időpontra Gálvölgyi Showt, tehát 23 óra 40-re, és a Gyuri elkezdett üvölteni, nem tudom milyen elvtársnő, vagy akkor már lehet, hogy nem elvtársnő volt, Erzsikével, hogy Erzsik, aki intézte ezt a dolgot, hogy nekem van egy drága nagynéném, aki hal, azt mondta, ha nem tudja megnézni 8:30 óra Gálvölgyi Showt, meg fog hal. És akkor szóval nekem ilyen volt a Gyuri, de a Gyurinál volt az első olyan, hogy mondjam neked, kapitalista módszer, azt mondta, ennek a neve az, hogy Gálvölgyi, show. Tehát nem X show, Bix, tehát a Gálvölgyi alá kell rakni olyan értelemben mindent, hogy rólam szóljon a dolog. Én nekem nem voltak soha elvetem ott lakókocsik, meg nem tudom én mi, mert a kocsmába öltöztünk, meg nem tudom én mi. Csak hát azt, hogy a legjobbakat, tehát a Kardossanyi operatőrt, vagy a Szabó Gabit, aki hát egy csoda operatőr, de hogy a Seregi Lacikát megkaphattam rendezőnek, az a Rózsa Gyuri volt.
Igen, ő konkrétan, legalábbis én így emlékszem rá, azt mondta, hogy itt egy ember számít. Igen, úgy hívják, hogy Gálvölgyi János. Aki elrontja a kedvét. Aki miatt egy kicsit morcos lesz, egyszer elnézem, másodszor kirúgom a fenébe.
De hát mi rengeteget meg kell mondom, rengeteget, és nem felejtem, egyszer egy kocsmában forgattunk, Kardossanyi volt az operatőr, aki hát csinálta a Hídembertől, aztán Nagy Kaliát nem, hát akkor is. És volt egy pali át, fehér, hófehér öltönyben, ami le volt, hát tiszta, sárga, barna volt, le volt hányban, nagyon. Nekem mindig volt egy ember, aki vigyázott rám, tehát hogy lehetőleg ne öleljenek meg, ne öljen, ne kössenek belém, ne küldjenek el, és ez mondta, hogy és a Kardossanyi azt mondta egy leállási születben, hogy menj oda, mert boldogan elveszek. Akkor azt hittem, hogy megölöm őt, de ezek jó hangulat, tehát, de be kell mondanom, hogy amikor csináltam, mi nagyon komolyan dolgoztunk, mert Hubort gyártani csak baromi komolyan lehet. Tehát, és nagy, még egy mondat csak zárójelben, a tévés humorra mondom, hogy mi csak elképzelni tudtuk azt, hogy most így csinálnak, hogy ezen majd valaki vacsora közben, azt nézd már, megvakarta a fülét. Tehát az borzasztó nehéz volt kiszámítani, hogy mennyi időt hagyjunk arra, hogy te otthon, ha nézed.
És ugye a kereskedelmi tévék indulásakor Ónódi volt az,
igen,
aki az egészet át tudta vinni a kereskedelmi televíziózásba. Ugye először ő a TV2-t próbálta meg, az én híreim szerint, az miért nem valósult meg?
Fogalmam is, mert én ebben nem vettem részt, mert amikor vége lett, elindult a kereskedelmi, akkor Gyuri azt mondta, hogy ne folytassuk, a Gálvölgyi volt. Hát mondom, folytassuk. Na most a TV2-nél épp úgy nem tudták, hogy ki az a Gálvölgyi, mint az RTL-nél nem tudták.
Hogy nem tudták?
Mert nem magyarok voltak.
A TV2-nél sem?
Azt én nem voltam soha a TV2-nél, de ha jól tudom, annak a vezetője, a Josué, vagy
Árpa Josué.
Igen. Hát ő sem itt, tehát...
Igen.
És a Gyuri volt, aki elvitte ezt, azt mondták, hát nem tudom, elvitte oda, azt mondták, hát nem tudom én. De ugyanakkor nekem volt egy olyan, hát néztem, még volt RTL, ezt kimondhatom, német RTL, sőt hozzáteszem, nyugat-német RTL, amiben voltak ilyen összeállítók, és egyszer, nem egyszer, kétszer, még megvan videón, csak már nem lehet lejátszani, nézegettem otthon, volt RTL, igen, német RTL-ünk, és azt mondtam, hogy atya úristen, hát én vagyok ott a tévében. És azt hittem, hogy rosszat kapcsoltam, tehát, de nem hiszem, hogy emiatt, és az RTL-en az Zonódi Gyuri ott kötött ki, hála jó Istennek. De én nem vettem ebben részt, tehát ő ment, ő tárgyalt, ő vitte a...
Az anyagi dolgokat is ő fogta össze?
Milyeneket?
Anyagi dolgokat? Tehát Zonódi volt a producer? Ha úgy tetszik?
Nem. Nem, hát ott már gyártás volt, tehát nem tudom akkor, hogy vagy mit jelent az, hogy producer. Az Zonódi volt nekem a minden, tehát a szövegírom, szerkesztőm, barátom, én ezt nem tudtam, hogy ez hogy működik. Tehát nekem volt egy szerződésem, és az összes többi nem az én dolgom volt. Tehát ha te fölléptél mondjuk egy Gálvölgyi show, nekem fogalma nem volt, hogy te mennyit kapsz, miért kapsz, vagy hogy fizetnek téged.
Árpa Attila volt az, aki az RTL-en nagyon támogatta mindezt, ugye?
Ő volt akkor ott a főnök, és az Attila nagyon jó. Na látod, akkor hiszem, ő volt a producere a Gálvölgyisnek, a Etietesnek, a Pasiknak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó korszaka volt nekem is, az RTL-nek, meg az Árpa Attilának is. Gondolj bele, Gálvölgyi show, hát ezért este mentem valahol haza, és ki volt írva, Gálvölgyi show, vagy hallottam, hogy ez egy jó érzés volt.
Az igaz, hogy volt, hogy te is izgulva VHS-sel nézted meg az adásba, került részt? Valahol ezt olvastam. Tehát, hogy megvolt benned az a nézői izgalom, noha minden kockáról ismert, tudtál, de mégis így nézted.
Én nem tudom, hogy te a munkamódszered milyen. Természetesen az volt a szokás, hogy mielőtt a végső vágás megtörtént, én megkaptam úgymond nyersen. Tehát mindig hozta egy futár, vagy nem tudom ki, amit én megnéztem, és akkor még bele lehetett javítani, azt mondom, ezt hagyjuk ki, ezt tegyük bele, mondatokat, vagy nem tudom, mi legyen ott a vége, itt a vége, és akkor azokat én úgy néztem, hogy nem magamat nézem, hanem nézek egy mukit, akinek van egy ilyen műsora, de gyenge, de ha kiszedem, akkor meg hány perc, nem lehet kiszedni. Ilyenek voltak, természetesen, hogy voltak, de nem úgy készült a felvétel, hogy csinálok valami nagyon gyengét.
Világos.
Én például nem szerettem magamat soha visszahallgatni.
Miért?
Mert az embernek van egy elképzelése a hangjáról, az arcáról, nem tudom miértről, tudod. Amikor itt elkezdtük a felvételt, és te is mondtam, mindig integettem a tévében is, tudod, már nem csak a Gálbögyi során, hanem a operatőrök, hogy följebb, mert ha lejjebb van a kamera, akkor a tokádban, mint ide laksz háza, tudod? Tehát az az előny, hogy kicsit így lentről nézel fölfelé. Én ezt nagyon hamar megtanultam, hála annak, hogy 80, nem tudom hánytól, 80, ne, hát 68-tól kezdve tévéztem, na, legyünk őszinték.
Neked ma hiányzik a Gálbögyi sor?
Nem. Hát te nézd, tudni kell az embernek, most mondtam, hogy magunkat visszanézni. A férfi színészek általában nők, nem tudom, hogy a férfi színészek általában borotválkoznak. Én legalábbis ebben hiszek. Neked ilyen problémád nincs. De egy színésznek úgy tanultam, hogy tisztának kell. Olyan értelemben tisztának kell, hogyha kell, van egy darab, amiben szakát ragasztok, aztán majd bajuszt ragasztok, de ha lenne állandóan, akkor nem működne. Magyarán, az ember reggel belenéz a tükörbe, amikor azt mondja, húha, ezt is kell tudni, a kort is kell tudni, az igényeket is kell tudni. Hát most mondj nekem egy csatornát, az általam szeretett, tisztelt RTL-en kívül, de oda se fér már bele, mert elmentek mások. Tehát ma már nem ülnek le az emberek. Amikor azt mondták nekem riporterek több ízben, hogy művész úr, nem szilveszter, hát úgy ültünk, jött a Hofi, jött a Gál, vagy mondtam, mondja valakit, aki most otthon ül, és várja a Hofit, nem tudom. Már mind, kiment a divatból. A fiatalok azt mondják, hogy nekünk nincs is tévénk. Mondom, és akkor mit csinálsz? Hát ezt nézem, vagy a laptopomban nézem, vagy nem tudom én mit. Tehát kimentünk a divatból. De ez nem baj, mert van helyette más, gondolom, ami szórakoztató és jobb, mint ami. De annak a kornak van egy lenyomata, hogyha valaki visszanézi. Én azt mondtam mindig, hogy a Gálbögyi show lehet, hogy úgy rossz, ahogy van. De az magyar. Tehát ott nekem nem volt kitalálva, hogy a hajam nekem csak így állhat, csak nem tudom, milyen öltönybe kell lennem, csak mindig így kell csinálnom, csak mindig legyen itt egy vizes pohár, ott meg legyen egy nem tudom én mi. Ez nem volt semmi kitalálva. Azt, ami volt jó, rossz, azt mi csináltuk.
Azt mondod, hogy lehet, hogy nem volt jó. Azért volt kritika, ami kezdetén is, és későbbiek során is, ami azért úgy megcsipkedte elég rendesen a Gálbögyi showt. Az ilyenek téged elgondolkodtattak, vagy betudod annak, hogy ez a kritika miben lépte végső soron, hogy valamikor vitriolos?
Nekem egy ilyen volt, ami nem értettem meg a dolgot, és egyetérteni, látod, kissé egyetértettem vele. Rábeszéltek, Onodi Gyuri 2000 fölírta magamnak, lett egy, hogy Jászdújra János címen egy ilyen.
15-ben, így van.
15-ben. Igen. És mondtam, hogy Gyuri, nem szabad fölmelegíteni a töltőt, az jó, de nem, ez nem. De csinálják meg, csinálják meg. És szerintem abban voltak jó részek, tényleg nem volt olyan hű, de rossz, de olyan hű, de jó, elment, mozgott a képernyő. És akkor még létező napilapnak a frissen kinevezett főszerkesztő írt egy olyan kritikát, mint hogyha a, nem tudom én, meggyilkoltam volna gyerekeket, vagy, és azt nem tudtam, látod, azt nem tudtam megérteni, mert különben a kritikával úgy vagyok, zárójeles mondat, Körmendi János azt mondta, amikor még volt színházi, azt mondta, apuskám, szabad a nevét, az illető úr adott neked vala egy szelet kenyeret? Egy pohár vizet, mikor megszomjaztál, adott? Mondom, nem. Amikor anyagilag rossz helyzetben voltál, kisegített 5 forinttal? Mondom, nem. Akkor ki nem szarja el, hogy ő mit írt. És ez úgy megmaradt bennem, érted? Hát nekem leírta egy kritikus né. Annak idején Gálbögyi azt írta, hogy valami tehetséges vagyok, tehát mindjárt, de valami egy dologgal nem lenne szabad foglalkoznom, a humorral. Hát most kezdve akkor hallgatok rá, akkor se Gálbögyi show, meg én se ülök ma itt. Ezt nem kell, de minden rosszban van valami jó. Van egy általam nagyon elismert, ma is létező kritikus, aki írt egyszer valamit, és azt mondtam, hogy ebben tulajdonképpen igaza van. Pici rész volt, de minden rossz. Ezt nem tudtam ezt megemészteni, mert ezt a kritikát úgy érzem, hogy valakinek üzenve írták rólam, hogy most megmutatom én, hogy én vagyok az én. Ezt nem tudtam hova tenni, tehát ürügy voltam, de büszke ürügy voltam, hogy már olyan valaki vagyok, akit ürügyként föl lehet használni.
Te mondd, ez az záró kérdésem, amikor így az ember sommáz valamit, mondjuk a Gálbögyi showt, és tudom, hogy most végig gondoltad az ennek a történetét. Volt, hogy párszor a szívedhez kaptál, és megdöbbentél, és azt mondtad, a mindenit neki. hány év volt? Ez is én voltam. Az is én voltam.
Ez igen, igen.
Hány millióan látták azt?
Ezt nem tudom, de amikor megbeszéltük, és még mondtam neked, hogy meg vagyok hatva, hogy nagy mű, és akkor amikor megnéztem, hogy 1988. január 1-én voltam először, így, hogy Gálvölgyi Show, akkor azt mondtam, hogy atya úristen, ez hány év, és akkor ez hány perc, és akkor ez mennyien látták, és amikor valaki azt mondja, hogy jaj, művész, új, drága édesanyám, ez a jobbik verzió, vagy drága nagymamám, magán nőtte, az a rosszabbik verzió. De hát egy generáció nőtt fel, akarva, akaratlan, ha tetszett, ha nem, ezeken már nem tudott más nézni, mert ez volt. Amikor már bejött a kereskedelmi csatornák világa, akkor már lehetett választani köztem, és inkább engem a című dolog. Nem, tényleg megdöbbentem, amikor így belenéztem, meg megnéztem interneten magamat, hogy hát nem szoktam leülni, és azt mondani, hogy sommázom az életemet. Nem. De ez az életemnek egy nagyon jelentős része volt, meg sokaké.
Jó, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Most pedig jöjjön a Gálvölgyiről több könyvet is jegyző Bóta Gábor, újságíró, színházkritikus. Nézted-e annak idején a Gálvölgyi Show-kat?
Mondjuk azt, hogy szorványosan. Hát egészen legendás paródiák voltak. Voltak, amikből botrány volt. Az általában jó, amiből botrány van, szerintem. Tehát, hogy beletalál. Hát ugye az egyik ez a taszári, amikor hát ugye ilyen katonák, taszáron amerikai katonák, ami hát arról szól, mert időnként ez szólt is valamiről. Nem mindig, de időnként azért szólt, tehát időnként azért csak az volt, hogy hát most idáig az oroszok fenekében voltunk, most az amerikaiak fenekében vagyunk, aztán ki tudja, megír, ugye fordul esetleg a kocka, de erről ez a dolog nagyon szólt. Vagy szólt már akkor a túlzott hazafiáskodásról a Juliánosz barát, amikor ugye, hát az volt, hogy volt egy Gálvölgyi szerint csapnivaló film, és azt ő ki akarta gúnyolni. Akkor rohangált föl alá, mint hirtling a filmben, egy mezőn, és a végén az volt, hogy hát találni kell valamit. Találni kell valamit, amire felkiált a Julius barát, hogy megtalálta, és akkor ugye hát az a haza, de náluk egy kulcs volt. És ha kulcs, akkor azzal be kell menni még valahova, és akkor egy budiba bementek, és akkor az még föl is robbant. Na hát akkor ugye vége volt a világnak, te úristen, hát ezt a hazagyalázást, és ilyenkor jött. Tehát jött minden. Tehát, hogy egészen elképesztő leveleket kapott, amiket ugye egy ideig nem vett, tehát itt ugye azt is kell látni, hogy ez 88-ba indult, ha jól emlékszem.
Így van.
Tehát tulajdonképpen ugye a rendszerváltás előtti korszak, amikor már sok mindent lehetett, amikor sok mindent ki lehetett gúnyolni, amit talán előtte inkább ilyen áthallásosan. És ezek meg is jelentek a Gálvölgyi Show-ban, de pillanatokat megjelent az, hogy elkezdte érezni, hogy itt van mitől félni. Tehát az elején azt érezte, hogy jó, ó, mondjuk volt egy Rózsa Gyuri paródia, akkor is meg akarták ölni, hát jött ilyen levél, hogy megöli, de ahogy te most mosolyogsz, ő ugyanúgy, mert azt gondolta, hogy hát mindig van pár száz dilis ember. Nem kezd komolyan venni, de pillanatokon alatt át kellett érezze, hogy itt már a gyűlölet az kézzelfogható, hogy itt ebből baj lehet, amikor már azt írják, hogy levágják a nemi szervét, hogy elküldenek fényképet, megvakítva.
Ez megtörtént?
Meg. Hogy akkor megvakítják. Vagy volt olyan, hogy odaköptek elé az utcán. Tehát ezek már nem ezek a hóbortos ember, jaj, szegény Rózsa Gyurit parodizálta, és akkor mi, ami Gyurikánk, és jaj, hanem ebben már óhatatlanul megjelent a mindennapok gyűlölete. Miközben egy nagyon rövid időszakot leszámítva ő a Show-ban nem politizált. Tehát ellentétben a Heti Hetessel, ahol mondta, vastagon a magáét, vagy csak hallgatott. Ugye azt ő kitalálta magának. Ugye a Benny Hillnek is a jeleneteinek egy jó része. A Benny Hilltől származik sok minden. Azt lehet tudni, ugye egy nagyon éres komikus volt, és hát sok mindent az elején a szerkesztő el is lopott tőle. Lefordította, magyarította, ellopta, de aztán eljutott a Gálvegyi egészen odáig, hogy egyszer a Benny Hill gratulált. Ugye neki, és akkor meg akarta írni a showba, majdnem összejött, de aztán meghalt a Benny Hill. De tulajdonképpen ezek a showk szelidek. Tehát nincs bennük azért olyan elképesztő gyúanyag, hogy be kéne indulni a gyűlöletnek, és mégis. Tehát bennük van a Gálvölgyinek azért az úri embersége is. De bennük van a bohóciriája is. Ugye ezt mindenki tudja róla, hogy eszmetlen mennyiségű láttam is. Bohóca van, ugye a
bohóc
gyűjteménye van. Tehát ő neki nagyon fontos a bohóc. Sőt, még a showhoz tovább mennék, tehát ahhoz, hogy ő ennyi embert tud parodizálni, egészen visszamennék a gyerekkorára. A bábszínházat is nagyon szereti, neki volt gyerekkorában, ő maga csinált bábszínházat. Tehát van egy rakat harsány elem, ami egyébként a műfajjal jár. Tulajdonképpen időnként baromkodás van. És a paródiái, ha belegondolsz, azok szintén nagyon feszesek voltak. Mondjuk hát ki mit tud, amire befutott, hát akkor ugye mi volt, akkor felváltva parodizált 8-9 embert. Itt ugye elválik a showban már, hogy vannak ilyen hosszú lére eresztett, ami nem is amikor egy figurát parodizál, hanem amikor mondjuk egy műsort. Akkor már az egy más dolog. Van, amikor a kettő egybe játszik.
Ha már a paródiákat említed, Benedek Miklós konkrétan azt mondta, hogy ezek felülmúlhatatlan paródiák. Tehát, hogy a magyar humor felülmúlhatatlan paródiái. Ezzel egyetértesz?
Az esetek egy részében persze. Tehát nyilvánvaló, hogy azok, amik ilyen nagyon híresek lettek, nem csak a Rózsa Gyuri, hanem a Vágó István, a Frey Tamás, de akár az Izóra is. Ezek abszolút olyan paródiák, amik ugye mind a mai napig fönn vannak a neten.
Ennek és mi az ismérve, szerinted? Hogy valami még ma is, és akár a fiatalabbaknak is valamit mond és ismerik.
Hát az, hogy a figurán kívül valamit még kigúnyol, egy magatartást. Tehát mondjuk a Rózsa Gyuri esetében most hasalok, hogy egy kicsit olyan bájolgó, hogy egy kicsit olyan túlkedveskedő. És akkor megvan egy fazon, akivel ma is tudunk találkozni, ha az nem is éppen a Rózsa Gyuri, de ő elkap egy jelenséget is egy emberen belül. Tehát ez az, ami tulajdonképpen túlmutat a sima utánzáson. Tulajdonképpen itt kezd művészetté válni.
Művészet.
Igen. Van az a paródia, ami csak tiszta utánzás. Tudom azt a hangot, mint amilyen te vagy, meg nagyjából vágok egy olyan pofát, mint amilyen te vagy, fölteszek egy olyan szemüveget, akkor ez egy paródia, de nem művészet. Ugye Töröcsik Mari mondta mindig a Járai Máténak, aki ugye egy fogadott unokája volt, és egyébként parodizál.
Parodizálja jobbára.
Őt parodizálja, és ő mondta, hogy a paródia az nem művészet. Na most szerintem tud művészi fokká válni, és a János néhány paródiájában abszolút azzá vált, és van, amikor ezt én se érzem, tehát van, amikor csak azt érzem, hogy hát egy figurát hoz, de nincs mögötte semmi, amit nem biztos, hogy egyébként a show mindig igényelt. Mert ugye abba gondoljunk bele, hogy azért ez alapvetően egy könnyedén szórakoztató műfaj. A János mondta is, hogy ő mindig próbált valami közlendőt belevinni, és mindig rászóltak, hogy ezt nem nagyon szeretik a nézők.
Ha a showból indulunk ki, vagy a showbéli jelenlétéből Jánosnak, Szerinted volt előképe Magyarországon? Akár a show-nak, akár az ilyenfajta figurának.
Hát gondolom a szeszélyes évszakok a sok tekintetben igen. Azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a János elmondta, hogy, hogy az elején ugye az a szerkesztő, aki neki szólt, hogy ezt csinálni kell, meg lopkodta a Benny Hill dolgokat, az fölvett az Antal Imrével is egyrészt, sőt, még valaki Tahitót Lászlóval is felvette egyrészt, anélkül, hogy szólt volna a Gálvölgyinek. Nyilván kipróbálta, hogy melyik a jobb.
És megnézte, hogy hármuk közül melyik működik a legjobb?
Valószínűleg.
És így lett Gálvölgyisó?
Hát szerintem így lett Gálvölgyisó. Hogy a Jánosnak ez működött. Hát a János azért rengeteg figurákat hozott, gondolj be, hogy a bulvár végjátékokban is, az egészen könnyed bohózati Rékunitól, olyan Molnár Ferenc vígjátékig, aminek azért nagyon sok belső tartalma is van. Ő nagyon sok ilyen figurát megteremtett. És ugye az a készsége, hogy neki nem nagyon kellett ezeket a paródiákat próbálni. Hát az Ónodi elmondta, hogy ők ezt egyáltalán, tehát egy ilyen Gálvölgyisót, ami azért állati meglepő, ha belegondolsz, hát nem próbáltak. Tehát megvolt az írott anyag, azt ő hazavitte, készült egy kicsit, és bement, és felvették. És akkor előfordult, hogy nem működött. Azt elmesélte, hogy volt olyan, hogy jó, akkor most vegyük fel Juhász Elődöt, ugye zenebutik, és nem jött ki belőle a Juhász Előd. És akkor lement a tévé alájába, és ott izélte magát, hogy a fene nem jön össze, nem jön össze. És ott ült egy fél órát, hogy 60 ember vár rá szombaton, és nem. És akkor ott, miközben gyötrődött, egyszerre csak Juhász Előd hangján felkiáltott, hogy zenebutik, és rohant vissza a stúdióba, hogy
na hogy most megvan a
hogy megvan. De ez az esetek többségében jött belőle. Tehát ugye azt mondta, hogyha én azt mondom neki, hogy Latinovics Zoltán, akkor ő elkezdi így látni maga előtt a Latinovicsot, magát az rá is tud fókuszálni, mint ha kamera lenne a száj mozgására, és még azt is elképzelő, hogy milyen verset mond éppen. Tehát, hogy ez benne megjelent.
Egy ilyen szerep, egy ilyen státusz, ami János tövezte sokáig, az mennyire volt skatuja az ő színészetében, és mennyire volt trambulin?
Hát figyelj, ugye ő nagy hősszínész akart lenni fiatal korában. Ugye amikor bekerült a főiskolára, akkor szándékosan abba is hagyta a parodizálást, éppen azért, hogy hát ugye ő a nagy hősszínész. És aztán, és ott, addig ő keresztül ment mindenen, mert ugye a kamaravarietéből nagyon hamar bekerült, ami aztán több volt, mint egy hakni, mert ott a nyugati pályaudvar közelségéhez, hát kiben mászkáltak a bőröndel, az, aki megérkezett, az bement műsor közben, kiment műsor közben, mert indult a vonata, és ezt meg kell tudni lereagálni. Tehát ő megtanulta ezt a részét a dolognak. A nagy hősszínész az nem jött össze, miközben volt egy-két olyan szerepe, és most a Táliát ebből kivenném, mert ott is játszott darabokban, de az olyan, a Kazimír Károly mindent úgy átvariált, meg mindent, tehát azt nem kezelték úgy, hiába volt ő benne a Bánkbánba, az eleve az Ilyes Gyula féle átirat volt, hogy akkor ő most egy nagyot domborít a Bánkbánban. De később ugye volt azért az Alkú, a Miller Alkú a Madács kamarában, aztán meg a Hullaégető, ahol hát ő komoly, tragikus színeket mutatott meg, sőt, az tudható, hogy amikor még Kerényi Imre volt az igazgató, és ugye egy időszakban a Madácsban, és ez megint a kicserélhetetlenség, egy időben azt írták csak az évados tervbe, hogy egy darab Gálvölgyivel, ugye? Tehát az volt a lényeg, hogy Gálvölgyi kap egy jutalomjátékot. És akkor Kerényi megkérdezte az Alkú után, hogy merre menjünk tovább. És akkor a János mondta, hogy...
Erre.
Igen, hogy Alkú. Hát ez nem jött össze. Ami azt gondolom, hogy a lelkem mélyén igazi. Fájdalmas, sok komikusban van benne, hogy ő a Lír királyt szeretné. Fordítva is van. hogy hú, de énekelnék már egyet, aki meg mondjuk a Katona Józsefben van.
Vagy komédiát.
Ott időnként van erre lehetőség egyébként, de ritkán. Tehát, hogy biztos, hogy beskatujázták. Ugye a filmnél is, hát azért volt, hogy ő megkapta, ugye egy szál filmje van igazából a Csini Baba, ami hát veszett sikeres volt. És ennek ellenére nem lett folytatása. Nincs vele egyedül, hát a Kabos is megcsinálta a Veréb is madarat, és lényegében érdemben utána nem volt, pedig ezek olyan domborítások voltak, ami után, hát azt kell mondjam, hogy nyugaton akkor jön egy sorozatfilm. De megkapta ő, hogy filmrendezőtől, hogy nagyon elhasznált az arcod. Ami hát ugye lehet igaz. Hát lehet igaz, tehát valaki gondolhatja azt, hogy bejön ő, mondjuk, mit tudom én, egy tragédiába, és valaki elkezd röhögni, a Gálvölgyi showból, és most láttam, nem tudom kit parodizálni. Tehát például a Bárdi György, ugye, aki Szilnek volt a Gugyerák figurája, vele abba hagyatták a figurát a Vígszínházba, mert azt mondták, hogy hát ez nem megy. Vagy ugye mindenki tudja a történet, tehát a Stoll András, azt mondta neki Zsámbéki Gábor, hogy a Katonába, hogy válasszon, hogy vagy a reggeli ökörködés a tévéműsorba, vagy a Katona József Színház. És miután pénzre volt szüksége, a Stoll a reggeli ökörködést választotta. Most ez fontos, hogy a Jánosnál ez soha nem volt így. Tehát kétszer volt olyan, amikor ott hagyhatta volna a színházat. Tehát ugye egyszer, amikor egy nyugatnémet producer felajánlotta neki, aki látott Gálvölgyi sokat, hogy menjen ki és csináljanak ilyeneket. És csak egy pillanatig azt érezte, hogy hú, benne vagyok a tutiba. Na jó, de hát a színház, hát az csak fontosabb. És a másik, amikor az RTL átvette a műsort, és akkor viszont ugye azt akarták, hogy hát az legyen hetente. És akkor mondták, hogy na, de hát hetente nem, hát nem lehet ezt, de legyen hetente. És akkor is ott hagyhatta volna a színházat, mert búsással megfizették volna, de nem, mert neki mindig a színház volt a legfontosabb.
Egyet mondj még nekem, kérlek, ha már az előképéről kérdeztelek. Olyan, aki valamilyen szinten folytatása, akár ennek a műfajnak, akár az ő jelenlétének és karakterének, van-e ma a magyar nyilvánosságban, vagy ha úgy tetszik, szórakoztatóiparban?
Szerintem nincs. Ugye valamelyest mondhatom, de azt inkább előképnek mondom, a stand-upot. Mert az is benne van ebben az egészben, meg a kabaré konferenciék is. Van is olyan, amikor indult ezzel a sorozattal, hogy tulajdonképpen konferenciéként áll az elején, és mondja, hogy hát nem tudja, hogy mit kéne mondania, és hogy kell elkezdeni egy ilyen sorozatot. Ez is színház, mert ez ott van Molnár Játék a kastélyában, hogy kell kezdeni egy darabot. De most gondolkozom, szerintem nincs. Tehát ő ugyanúgy járt ezzel, mint a Hofi. Tehát, hogy nincs, ha csak a Bödöcs Tibort nem gondolom egy kicsit a Hofi utódjának, de a Gálvölgyi utódjának én nem látok senkit. Vannak emberek, akik parodizálnak, általában rosszabbul, mint ő, de szerintem nincs is módjuk kibontakozni. Tehát itt ugye színészek esetében is gyakran látjuk, hogy hát régebben volt tévé, rádió, film, minden, ki tudott virágozni. Most eljátszhatja valaki a Hamletet, és a kutya nem tudja, hogy eljátszotta. Régebben a Gábor Miklós azt mondta nekem, hogy azt Grundon focizó fiúk is tudták, hogy ő a Hamlet. Nem látták, de tudták, mert ez akkora ügy volt. Ma nincs, és ilyen nagyon nehéz a paródi is attól, hogy könnyebb volt akkor, amikor egy tévécsatorna volt paródizálni. Hát mindenki tudta, hogy ki kicsoda és kiről van szó. Most, amikor 25 ezer csatorna van, és tulajdonképpen rétegsztárok vannak, akkor hiába áll valaki ki, mert én nem néztem azt a csatornát, amin az a fickó sztár, vagy nem vagyok ott a Facebook oldalán, amin sztár, és akkor parodizálhatja nekem, nem fogok rajta röhögni. Tehát nagyon nehéz is az utódjának lenni.
Ez volt tehát a nagy mű Gálvölgyi Jánossal és Bóta Gáborral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton, itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.